12. fejezet. Az apa azt teszelte ki, hogy érkezésüket senkivel sem közlik Párizsban. Látta, hogy a fiú nagyon kimerült, és a bulonyi fürdőzésen túl is kímélnie kell magát. Nem írt tehát senkinek. Inkognitóban töltünk 2 hetet. Mondta kellő pontossággal. Nem megyünk sehová, nem mutatkozunk sehol. Az alatt te csak egyél sokat, aludjál sokat és pihenj. Megérkeztek egy forró júliusi napon. A narancssárga vászonfüggönyök mögött homályos volt a szoba. A fiú egész nap heverészett. Az első nap fel sem kelt az ágyból. 3-4 napig csak úgy lézengett. Ide-oda egy szál úszónadrágban, mialatt az utcán még az izzó levegő is elájult a párizsi hőségtől. Néha gondolattalanul futtatta végig ujjait a zongorán, aztán megint csak végig heveredett a díványon, és álmodozva vonultatta el maga előtt londoni emlékeit. Ezek közül kivált egyet idézett fel újra és újra magában, azt a gyermekkari hangversenyt, amelyet a St. Paul székesegyházban hallgatott végig. 6000 gyereket vonultatott itt fel az anglikán egyház valamilyen ünnepe. Ezek a gyerekek már az elemi osztályokban gondos oktatást kaptak az egyházi énekből. Amit 6000-en együtt előadtak, annak valami megrendítő szépsége volt. Ha most visszagondolt arra a megdicsőült pillanatra, amikor Haydn egy harmóniájának hallatára végigborzongott hátgerincén a teljes szépség, édes vájdalma, sóvár vágyódás fogta el, hogy ezekbe a kerubi hangokba meneküljön vissza a 6000 szoprán hang bűvös ezüst óceánjába. 5. nap levelet hozott a posta. Liszt Ádám izgatottan olvasta fel fiának, a Szép Művészeti Minisztérium felszólította François Liszt, kiskorú zeneszerzőt, hogy dalművét az erre illetékes zsűri előtt 8 napon belül mutassa be. Megáll az eszem, üledezett az apát. A szerepeket még nem irattuk ki. Egyetlen énekes nem ismeri az áriáit. Most mi az ördögöt csináljak? Hát minden esetre rohanok a minisztériumba. És mielőtt ruháit kapkodta, még a következő élettapasztalatot szűrte le, inkább magának sem, mint fiának, a túl nagy protekció éppen olyan baj néha, mint a semmi. Az udvarnál kijártam, hogy nyomják egy kicsit a dolgot a minisztériumban. Hát nyomták. Hát most megőrülök, hogy mit csináljak. Délben azzal a hírrel jött vissza, hogy ott helyben megírt ugyan egy kérvényt, 14 napi halasztásért, de megmondták neki, hogy a halasztást ne remélje. Az opera igazgatóságának sürgős a dolog, mert a műsortervet össze kell állítani most át neki a munkának. Liszt Ádám 10 ember helyett tudott intézkedni, ha neki ment valaminek. Aznap estére már Kotta másolókról gondoskodott, akik a főbb áriákat a főszereplők számára kiírják. Végigjárta a kiszemelt szereplőket, fellármázta a szövegírókat, tárgyalt, szervezett kapacitást. Korán reggel talpon volt. Egy nap 10-szer jött haza, és 10-szer ment el hazúról. Az emberek egész seregét mozgósította, érdekeltette. És ha 8. napon nem is, de 2 hét múlva az operát a zsűri elé lehetett terjeszteni. Az Académie Royale tanácstermében együtt ült az egész illetékes társaság. A zöld asztalnál az elnöki székben ott ült az elegáns és merev Cherubini, mellette 2 oldalról a bírálóbizottsági tagok, Berton, az összhangzattan tanára és maga is operaszerző, Cattel, az akadémikus és szintén operaszerző, Le Sueur, a zeneszerzés tanára, operai karmester, szintén operaszerző, és Bourdieu, a zeneszerzés másik tanára, szintén operaszerző. Ott volt 5 fiatal énekes, többnyire zeneakadémiai növendékek, akik csekély fellépti díjért vállalkoztak a bemutatón való közreműködésre, két fiatalember és három kisasszony. Ott volt a két szövegíró, Théon és de Rance. Ott volt a sápadt és ujjaival idegesen doboló apa. És végül ott ült a zongoránál a 14. évéhez közelgő gyerek, élesen figyelve a mindenható öt öreg minden elhangozható parancsára. Cherubini maga elé vette a vezérkönyvet, a szerzőnek nem kellett kotta. Kezdhetjük. Halljuk talán a nyitányt. A szerző eljátszotta a nyitányt. Úgy játszotta el, ahogyan a világ első zongorása eljátszhatik egy nyitányt. Mikor elhangzott, Cherubini négy társára nézett, először bal felől kettőre, aztán jobb felől kettőre, mind a négyen bólintottak, erre maga Cherubini is bólintott. A recitatívókat talán hagyjuk. Halljuk a... hogy hívják? Sans? Igen, igen. Tehát Sans áriáját. Az egyik fiatalember elénekelte az áriát úgy, ahogy a szerző kísérte zongorán, most már Bölgyő megszólalt. Ez nagyon csinos, ha több is ilyen lesz, akkor nagyon fogok örülni. Végig mentek valamennyi zárt számon, a vége felé már nem is hallgatták végig mindegyiket. Az a fiatal énekesnő, aki az aprót szerepét lett volna hivatva elénekelni, hiába jött el, az ő részeit meg sem hallgatták. Sok dicsérő megjegyzés hangzott el, az utolsó ütem után Cherubini felállott. Köszönjük, a döntést a szerző írásban fogja megkapni. Azzal bólintott és eltávozott. Utána a négy hatalmas férfiú. Kimentek, mint a bíróság, amikor ítélethozatalra vonulnak vissza. Az öreg Bagyő azonban nyájasan és biztatóan visszaintett az ajtóból a gyereknek. Ők szedték kottáikat és hazamentek. De az apa délután addig ólálkodott az Akadémia Royale tájékán, amíg sikerült megtudni a döntést, a bíráló bizottság előadásra ajánlja a darabot. De a gyerek ezt csak másnap reggel tudta meg. Liszt Ádám végig futkosta a kiszemelt szereplőket, egész este velük tárgyalt, aztán még a szövegírókkal tanácskozott hajnalig. Mire hazakerült, fia már aludt. 10 napig tartott csupán, ami más daraboknál évekig szokott tartani. Augusztus 11-én megérkezett az írásbeli értesítés az operáz igazgatóságától. A darabot elfogadták előadásra. Sőt, mivel már az ősz folyamán elő akarják adni, kéretik a szerző, hogy másnap fáradjon be az igazgatósághoz a szereposztás eszközlése véget. A szerző másnap atya kíséretében elment a Rue Le Pelletier-beli büszke épületbe, ott be akarta jelenteni fiát és magát Duplans igazgató úrnál, de a szolga rögtön azt felelte, csak tessék befáradni az igazgató úrnál, a karmester úr van bent, már várják az urakat. Az urakat. A 14 éves szerző szíve megdobbant, és arcán pír futott keresztül. Beléptek. Az igazgató és a karmester igen nyájasan fogadták őket. Sőt, Duplantis külön tréfát csinált abból, hogy a gyereket szerző úrnak nevezte folyton, és mókásan, mély tisztelettel kérdezte nézetét egyik-másik szereplő alkalmatosságáról. De ezt a hangot kénytelen volt gyorsan abba hagyni, mert a fiú komolyan vette, elfogadta, és olyan méltóságot tanúsított, hogy ezen csak félig lehetett mosolyogni. A szereposztással percek alatt készen lettek, minden szerep alakítója önként adódott, és mindegyikkel már eleve elintézte a dolgot a szerző apja. Lényeges kérdés alapjában véve csak az volt, hogy a tenor szerepet a fiatal Nörrit énekelje, aki nemrég foglalta el a színháznál nagynevű atya örökét, és puszta neve már sikert jelentett. A varázsló bariton szerepére jó volt Prévost, Elzérét vállalta az olasz koloratúr énekesnő Grassari, a mezzó szerepre Frémont kisasszonyt szemelték ki, az apró szerepére nézve pedig Liszt Ádám ragaszkodott a feltűnően csinos termetű cseh énekesnő Jovurek kisasszony felléptetéséhez, amelynek az igazgatóság részéről nem merült fel semmi akadálya. A balett főszerepe Montessu kisasszonynak jutott. De felmerült valami más, ami halálos sápadtságot vont hirtelen a szerző arcára. A karmester ugyanis így szólt, meg kell aztán még beszélnünk a húzásokat. Milyen húzásokat? Rémült meg a gyerek. Vannak a darabban túl hosszadalmas részek. Azokon rövidíteni kell. Na, ne rémülj meg, fiacskám, ez a világon minden szerzőnél így van. Rossziniből is húzni kell, és ő mindig belátják. Lásd be, te is! Majd végigmegyünk a darabon, én már kijelöltem az illető részeket. Nem kell ezt éppen ma megcsinálni, ráér egy-két napon belül. De meg kell csinálni, mert azzal sok munkát takarítunk meg a szerepezésnél és a zenekari anyagnál. Talán holnap ilyenkor gyere be megint. A fiú azon vette észre magát, hogy már el is búcsúzott, és apjával megy lefelé a lépcsőn. Csak akkor kezdett el sírni. Hirtelen tört ki, megállt a lépcsőn, és sírva kiáltotta. Nem engedem, hogy kihúzzanak belőle. Borzasztó, hogy amivel annyit dolgoztam, azt most kihúzzák. Nem engedem. Teolon miért nincs itt ilyenkor? És de Rance miért nincs itt ilyenkor? És maga miért engedi, papa? Megmondták, hogy ők nem lesznek itt, mert fölösleges. Hát ne bőgj itt a lépcsőn, hát nem szégyelled magad. Gondolod, hogy volt már szerző, aki itt bőgött a lépcsőn? Nem bánom, nem engedek húzni belőle. Nem lehetett lecsillapítani, otthon is sírt. Délután átmentek Erárdékhoz a Müett palotába. Ott mindenki természetesnek találta, hogy egy operából húznak. Oda jött a két szövegíró is, azok szintén természetesnek találták. Számtalan operaszöveget írtak már, és még egyetlen egy darabja sem került színre húzás nélkül egyiknek sem. A gyerek egyedül maradt fájdalmával, amelyben senki sem osztozott meg vele. Másnap a két szövegíró is megjelent a karmesternél, mert nagyon megkérte őket. Minden halálra ítélt taktusnál külön alkura volt szükség. A gyerek valósággal rimánkodott a felnőtteknek, hogy ezt is hagyják benne, azt is hagyják benne, és ha nem ment a dolog, rimánkodott apjának, hogy rimánkodjék ő is. Hát valami keveset sikerült visszamentenie, de a csatát végeredményben elvesztette. Fájdalmasan gyűlölni kezdte a karmestert. Otthon nem lehetett szavát venni. Amikor apja összeszitta ezért a túlságos érzékenységért, vállat vonva komoran mondta, most már az egésztől elment a kedvem. Legjobb volna, ha oda sem mennék, engedje meg papa, hogy a bemutatóra el sem menjek. Apja kurtán furcsán rászólt, hogy ne okoskodjék. Fájdalmát legfeljebb édesanyjával közölhette volna, akinek rendesen és szabályos időközökben irogatott. De levélben sem panaszkodhatta ki magát. A levelek mielőtt elindultak, mindig apja cenzúráján mentek keresztül. Az Erard házhoz nagy vendég érkezett, az öreg úr veje Spontini. Berlinből jött. Erardék nagy hűhót csaptak vele. Áthívták a gyereket, hogy bemutassák neki. A fiú az ismeretség első 10 percében már elpanaszolta a híres szerzőnek, hogy zenéjéből húztak, de az is részvétlenül hallgatta, sőt úgy vélte, hogy húzás nélkül soha még darab nem került színre. A gyereket a zongorához ültették és eljátszatták vele az impromptút, amelyben Spontini dallamok is szerepeltek. A húzásokról nem esett több szó. Lassanként behegettek sebei. Az idő haladt, a szerepeket kiírták, és egy szép napon kitűzték a Don Sange első zongora próbáját. Reggel 9-kor Nori próbálta áriáit a zongorateremben, a karmester nem nagy örömére a gyerek is ott lábatlankodott a próbákon. És ott volt ettől fogva minden próbám. Otthon színészkedve élte bele magát a gondokkal terhelt szerző szerepébe. Nem apjának játszott, saját magának. Nagyot sóhajtott a vacsoránál, és ráncolt homlokkal így szólt: holnap már korán próbám van, az a duett még mindig nem jól megy, már nem tudom, hogy mit csináljak velük. Szeretett ismerőseinek panaszkodna, hogy mennyi dolga van a próbákkal. Szeretett társalgás közben ilyen kifejezéseket használni. Egyszer, amikor éppen az operám fináléját komponáltam, vagy Grasszari kisasszonytól hallottam a darabom primadonnájától, hogy szeretett Mozartról beszélni és említetni, hogy annak La Finta Semplis című gyermekkori darabjában sok egészen kellemes rész található. Szerette hangoztatni, hogy nagyon fáradt. Pedig éppen mostanában nem érzett fáradtságot. A lassan formálódó előadás készültét figyelte, és a színházi szervezet 100 meg 100 érdekessége bizsergő feszültségben tartotta idegeit. Látta a próbát lemenni a zongorateremből a színpadra, látta a rendező munkáját, figyelte a zenejavító próbát, nézte a díszletek érthetetlen színmezőit, és ámulva látta, hogyan alakul ki belőlük az elvarázsolt várkastély képe. Áldogált a jelenésre váró kórussal a színfalak mögött, hallgatta pajkos és szabadszájú beszélgetésüket. Az enyv, a friss díszletfesték, a színpadi por, a gázlámpák szagából összeálló külön színházi szag az orrába vette magát. És egy napon már nem csak darabja miatt ment a színházba, hanem mert a kulisszák erős varázsa rabul ejtette. A kórusban egy folyton vihogó szőkelány is énekelt bizonyos noár kisasszony, színházi becéző nevén Koko. Mindenki tudta, és természetes dolognak talált, hogy a kis szőke Koko a tenoristához, Norihoz tartozik. Pajzán célzások a gyerek előtt is világossá tették, hogy Nori a nők kedvence, és Koko között valami olyan összefüggés van, amelyen tűnődni neki tilos és bűnös dolog. Tisztességesen elhessegette magától ezeket a gondolatokat, de azok annál makacsabbul jelentkeztek. Ő hősiesen küzdött. Egyetlen napot sem mulasztott el, anélkül, hogy bene tért volna valamelyik templomba. Ott mélységes buzgalommal imádkozott, és minden nap újra és újra fogadalmat tett, hogy nem fog bűnös gondolatokkal foglalkozni. De mihelyt belépett a színpadra, a következő pillanatban már meghallotta a kórus tereferélő csoportjában Koko nevetését. Azonnal odament hozzá köszönni, és ettől kezdve egy szót, egy hangot sem figyelt darabjából. A tenoristát figyelte, hogy az próba közben mikor és hogyan néz a leányra. Október elején jártak már. A színház kitűzte a végleges dátumokat, 15-ére a főpróbát, 17-ére a bemutatót. A darab színesedett, alakult, kerekedett. És ahogy a nagynapok egyre közelebb jöttek, az ő személyének színházi rangjában is észrevehető változás történt. Az első próbán ő volt a világhírű csodagyerek, bámulták idegenül, mint valami furcsa állatot, később mindenki megbarátkozott vele, magok közé ültették. Londonról meséltették. Kulisszamenti színész ugratásokba avatták, és mialatt apja lent ült a földszint sorában, közvetlenül a karmester háta mögött, ő nem sok ügyet vetett magára darabra. A féle színházi gyerek lett belőle, akit a nagyok elfogadnak, mert ott van, de most kezdett mindenkinek eszébe jutni, hogy hát ő a szerző. Nagy siker lesz, mondta neki a súgó nyájasan. Félsz nagyon? Kérdezte Prévost a baritonista. Majd meglátom, hogy hogyan fogsz meghajolni, tréfált Norri. A fontossága napról napra nőtt. Az utolsó főpróbákat már a földszintről nézte és hallgatta, színészek és kóristák körében, akiknek éppen nem volt jelenésük. Leggyakrabban Kokó ült mellette, a pajtása. Mikor az utolsó főpróba elérkezett, és a próbatáblán megjelent a nagy szó, Repetition General, a fiú lent ült az első sorban apja mellett, másik oldalán a Szép Művészeti Minisztérium egy előkelősége, még tovább a Zeneakadémia és a sajtó emberei, hátuk mögött emberekkel teli nézőtér. Ez már olyan volt, mint egy bemutató. A gyerek a kinyomtatott szövegkönyvet tartotta kezében. Előszó volt benne a szerzőktől, amely róla szólt, az újsághírek 12 évesnek mondták, az egész teremben mindenki csodát várt. És ezen a főpróbán botrány történt. A gyerek csak annyit hallott, mikor a függöny után felment a színpadra, hogy apja és a karmester beszélgetéséből hirtelen kicsattan a karmester türelmetlenül kitörő hangja. Uram, hagyjon nekem békét, hát ne beszéljen bele folyton abba, ami nem az ön dolga. Az a ritenuto az én dolgom, nem az öné. Különben is ön írta a darabot? Nem én írtam, kiáltott dühösen az apa hangja, de én képviselem azt, aki írta. A gyerek megijedt, megfogta a Kokó kezét, és gyorsan húzni kezdte egy kulissza mögé, mi alatt a színpadról a Nuri csendesebb, békítő hangja hallatszott feléjük. Mit akarsz? Kérdezte a leány. Bújjunk el, a karmesternek van igaza, ha meglátnak, nekem kell szólnom, és azt nem tehetem. Kokó meglepetten ránézett a gyerekre. Látod, ez szép. Milyen nobilis kis gavallér vagy. Ránézett, és furcsa hangon hozzátette, és milyen szép fiúcska vagy. Hirtelen megkapta a fiú fejét, és megcsókolta. Ő pedig nem tudta, hogy mi történik vele, csak már utána vette észre. Átfogta a leány derekát, és szenvedélyes erővel ügyetlenül magához szorította. A leány azonnal kipertült a fogásból, de villogó szemmel visszanézett. Na nézd csak, hát úgy ölelsz, mint egy férfi, hiszen te titokban már férfi vagy. Téged mond az apád 12 évesnek, na ezentúl óvakodni fogok tőled. A színpadon még javában ordítozott a karmester Lisztpapával. Idekint a fiú halkan, boldogan, felszabadultan kacagott, a leány került, fordult és eltűnt. Őt már javában keresték. Gratulálók, rajongók, régi ismerősök, akik most kerültek fel a színpadra a nézőtérről. A következő pillanatban már 100 kérdésre kellett felelnie. A bemutató estején pazar közönséggel telt meg a színház. A főnemesség mind eljött, hogy újra divatba jött kedvencének tapsoljon. Nuri gyönyörűen énekelt, áriáját és duettjét meg is ismételték. A szerző az előadást a színpadról hallgatta végig, izgatott volt és kimondhatatlanul boldog, de nagyoskodva igyekezett nyugalmat erőltetni arcára. Amikor a függöny lement, a szereplők, kivált Nurri, többször megjelenhettek a nagy tapsra. Egyszer csak apja meglökte. Indulj! Téged hívnak! Ugyanekkor egy kéz nyúlt feléje, a Nurri keze. Együtt ment ki a tenoristával a függöny elé, ott már előre elkészített nagyos és méltóság teljes mozdulattal meg akart hajolni, de ebben a pillanatban Nuri megragadta, felemelte és megcsókolta. Mire a megdöbbent gyerek mérgesen ki tudta magát szabadítani és leugrani, már lement a függöny. Ő szenvedélyes haraggal kiáltott a tenoristára, mit csinált velem? Miért tesz engem nevetségese? Mit vesz engem az ölébe, mint egy gyereket? Hát ne okoskodjál, hiszen gyerek vagy. Gyerek vagyok, kiáltotta a fiú villogó szemmel. Kérdezze csak meg Noár kisasszonyt, hogy férfi vagyok-e vagy sem. A tenorista meghökkenve nézett a gyerekre, nem hitt a fülének, de egyszerre felhördült, hol az a bestia, és elszaladt az öltözők irányába. A színpadon zűrzavar és suttogás keletkezett, de már ment mindenki kifelé. A gyerekért jöttek, hívják a páholyokba. Apja kézen fogva indult vele, de ő kabátigazítás örve alatt kiszabadította a kezét. Mit beszéltél te arról a lányról? Semmit. Azt mondta nekem, hogy én már férfi vagyok. Miért mondta ezt? Történt valami? Dehogy, csak úgy mondta. Néhány páholyba bementek hajbókolni, de ekkor az igazgatósági szolga jött értük, hogy rögtön menjenek le a színpadra. Ott állt izgatottan az igazgató, hogy Nurri lemondta a második előadást, és meg akarja pofozni a szerzőt, de azt nem hajlandó megmondani, hogy miért. Liszt Ádám rögtön intézkedett a szerző, menjen haza, ő majd bemegy a Nurri öltözőjébe és rendet csinál. A gyerek már rég aludt, amikor apja hazajött. Vacsora nélkül feküdt le bemutatója napján. Apja felköltötte. Elintéztem a dolgot, félreértés volt az egész. Nurri és az a leány együtt mentek vacsorázni. Látod, miket csinálsz? Én nem csináltam semmit. Csak majdnem felborítottad az előadást. Nurri azt hitte, hogy a leányt elcsábítottad. A gyerek újjongva ült fel az ágyban. Azt hitte, elhitte. Úgy látszik, na most már aludjál tovább, és ne félj, amíg én melletted vagyok. A gyerek lelkendező boldogsággal fordult a fal felé. És arra gondolt, hogy 4 nap múlva, október 22-én óriási változás fog történni a világban. Ezen a napon tölti be 14. évét. És ha ezen a napon korát kérdezik, joggal felelheti, 15 leszek. Köhögött egyet az ágyban, és köhögésének igyekezett mélyebb, férfiassabb szint adni, ahogy apjától hallotta.